Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek testvéreim, Isten üzenetének, szavának meghallására készülve, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, leborulunk most előtted, és azért könyörgünk, hogy hinni és kérni taníts bennünket. Naponta talán oly sokszor hallatszik feléd a mi imánk, mondatok, félmondatok, szavak és gondolatok tömkelege talán, és mégis tele van oly sok fölösleges szóval, oly sok fölösleges személyes kéréssel. De most a te szent lelked erejéért és világosságáért imádkozva te hozzád, úgy jöttünk és úgy borulunk le, hogy arra kérjünk, te vezess bennünket a keskeny ösvényen. Te vezesd a mi szívünket, lelkünket, gondolatainkat az igazi Isten tiszteletre. Te taníts bennünket hinni, mert mi gyakran azokban a dolgokban hiszünk, amelyeket csak látunk, és időnként ez a látás annyira megrontja a mi beléd vetett hitünket is. Hinni taníts bennünket. Így jöttünk most el a te igéd hallására, hogy szólj hozzánk személyesen, szólíts meg bennünket, és javítgasd a mi életünket. Növeld a mi hitünket. És köszönjük neked, hogy tehetjük ezt úgy, hogy a pislákoló mécsest, a megrepett nátszálat te nem töröd el. Hogy nem arra tekintesz, hogy milyen a mi hitünk. Nem arra tekintesz, hogy ez a hit időnként napról napra, óráról órára elfogy és kisebbedik, hanem szeretsz bennünket, és újra magadhoz fogadsz. Úr Jézus Krisztus, arra kérünk most téged, hogy ígéreted szerint légy itt most közöttünk, te tölts be egyen-egyenként bennünket szent lelkeddel. Add, hogy ez az emberi szó, ez az emberi beszéd valóban megtöltekezzen erővel. A te erőddel, Urunk. Amen. Keresztény testvéreim, halljátok meg Istenünk szent igéjét, amely által szólni kíván közöttünk ezen az esti órán. Írva található a Kolossiakhoz írott levél első részének 3. versétől a 8. versig terjedő igeszakaszban. Iszol hozzánk Istenünk a Kolossi levél első részéből. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája, értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetekről. Ámen. Keresztény testvéreim, az e-mail és SMS-ek korában egyre ritkábban kapunk kézzel írott, személyesen hozzánk szóló levelet. Kutattam személyes emlékeimben is, van talán már 10 éve is, amikor a postaládából egy olyan levél bukkant elő, amelyet valaki nekem írt, nem nyomtatva, hanem kézírással. De talán az emlékeinkben még él az érzés, amikor megkapunk egy levelet, és izgatottan bontjuk fel a borítékot, vajon ki és mit ír benne. Milyen boldog lehetett a kolossébeli gyülekezet, amikor levelet kapott Pál apostoltól. Attól a Pál apostoltól, aki éppen akkor a börtönben szenvedett. Attól a Pál apostoltól, akinek az efézusi működése alatt tért meg Ez a kolossi beli nép sokaság, és lett belőlük a kolossai gyülekezet. Így lett az evangélium hirdetésében a munkatársa az ige szakasz végén található Epafrász is, aki tulajdonképpen egy kolossai születésű fiatalember volt, hallgatva Pál apostol ige hirdetését Jézus Krisztusról, megtért, és hűséges és megbízható szolgatása lett Pál apostolnak. Így gondozta tovább az újonnan született gyülekezeteket Laodíceában, Hierapolisban is, Kolosséban is. És bizony, testvérek, most ez a levél hozzánk is elérkezik a Szentlélek által, mondhatom azt nektek újongva, levelet kaptunk, testvérek. Levelet kaptunk, hogy abból tanuljunk, hogy abból épüljünk, hogy a lelkünk, a hitünk növekedjék. De lássuk csak, hogyan kezdődik ez a levél. Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus Atyának, amikor értetek, imádkozunk. Testvéreim, kaptatok-e már valaha ilyen levelet, amely ilyen gyönyörűen, ilyen szép gondolattal kezdődik? Kaptatok-e valaha már olyan levelet, amelynek az első mondata az, hogy hálát adok érted? Hálát adok azért, hogy megismertelek téged, hálát adok azért, mert amit tőled kaptam, amit tőled láttam, tőled tanultam, az imádságra indított és buzdított engem. Hálát adunk értetek, imádkozunk értetek, írja Pál apostol a kolossaiakhoz. Hálát adok, mert úgy éltek, hogy ez hálaadásra indít engem. Mert az életetekből az Isten dicsősége látszik, a szavaitokban, a cselekedeteitekben, minden megnyilvánulásotokban. Hálát adunk értetek, mert az Isten fiai vagytok, és ez a világ észrevette, meglátta ezt a fiúságot. Mert a hírek, amelyeket rólatok kaptunk, amelyek rólatok szólnak, hálaadásra és imádságra késztetnek bennünket. Ez az első üzenetünk a mai estén, testvérek. De jó lenne, ha nem a sikereinkért, nem a szépségünkért, nem a gazdagságunkért, nem a munkánkért, a karrierünkért, a kiharcolt dolgainkért adnának mások hálát. De jó lenne, ha nem a kicsikart méltóságunkért és tiszteletünkért néznének fel ránk az emberek, ha nem azt dicsérnék, ami kívülről látható, hanem meglátnák a lelkünk szépségét. Ha végre láthatóvá válna a bennünk élő hit, reménység és szeretet. De jó lenne, ha nem ezekért a külső dolgokért imádkoznának Istenhez értünk az emberek, hanem azért, mert az Isten képére és hasonlatosságára teremtett életet élünk. De jó lenne, ha csendes, szelíd és alázatos munkálkodásunkért Isten dicsőítenék az emberek. És ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus keresztjénél a százados mondta, emlékezzünk csak rá, testvérek. Ott állt a keresztre feszített Jézus előtt ez a római százados, és mit mondott? Valóban az Isten fia volt. De jó lenne, ha így állnának meg a mi életünk előtt is, és azt mondanák, valóban, az Isten gyermeke ez az ember. És tudjátok, lehet, hogy nem is előttünk kellene megállni, mint ahogy az a római százados a kereszt előtt, hanem sokkal inkább mögöttünk. Mert ezek az imádságok, ezek csendes imádságok. Ezek nem a mi fülünkre, nem a mi hallásunkra vannak bízatva. De jó lenne, ha az Isten postaládájába érkeznének ezek a levelek, amelyek ezzel a mondattal kezdődnek, hálát adok ezért az emberért, mert hiteles, keresztény életet él. Mert olyan a hite, hogy annak látható gyümölcsei vannak, mert olyan a szeretete, hogy azt meg tudom tapasztalni, mert olyan a reménysége, amely belém is reménységet, erőt, bizalmat fakaszt. De hogyan is tudunk hát így élni? Hogyan is tudunk hát ilyen életet élni, amely másokat hálaadásra és csendes imádságra késztet. Kimondott és ki nem mondott csendes imádságokra. Nézzük csak a kolossé gyülekezetet. Azt olvasuk az igében, hogy először is eljutott hozzájuk az evangélium Pál és Epafrász által. Másodszor meghallották az örömhírt, az evangéliumot, és harmadszor igazán megismerték az Isten kegyelmét. Mi, akik most itt vagyunk, hozzánk is eljut az evangélium. A lehetőség adott. Adott, hogy halljuk, hogy eljusson hozzánk az ige hirdetésekben. Eljuthat hozzánk a napi igeolvasás során. Eljuthat hozzánk a bibliaórákon, a különböző alkalmakon. Eljuthat hozzánk egy testvéri beszélgetésben. Az Istennek, testvérek, több eszköze van arra, hogy megszólítson és megszólaltassa a Krisztusról szóló örömhírt. Az Istennek sokfajta titkos és csodálatos lehetősége van arra, hogy eljusson hozzánk mindaz, amit személyesen nekünk akar mondani. Hozzánk is eljut, és nem csak hetente egyszer, hanem lehetőséged van a kezedbe venni naponta az ő kijelentését. Kezedbe venni, olvasni azt, és úgy indítani el egy napot, hogy lássam és halljam, mit akarsz tőlem, mit mondasz nekem, mi az üzeneted, hogyan akarod javítani az életemet. Így nyitni ki minden áldott nap a Szentírást, és ezzel az útra valóval indulni neki. De sokszor tapasztaltam azt, és hiszem, hogy ti is, testvérek, sokszor éltétek át, hogy de jó lett volna kinyitni reggel. Mennyi mindentől megszabadított, megmentett volna, mennyi fölösleges vitától, mennyi fölösleges szótól, gondolattól, mennyire meg tudta volna őrizni az életemet, harcoktól, fáradtságtól, reménytelenségtől, keserűségtől. Ez a következő üzenetünk, testvérek. A csatornát, amelyen keresztül az Isten szólni tud, azt folyamatosan tisztán kell tartani. A vízvezeték cső akkor rozsdásodik be, ha elzárjuk a csapot, és sokáig nem engedjük rajta a vizet. A Szentlélek Úristen naponta kész, hogy szóljon. De a víznek folyamatosan jönni kell, az élő víznek folyamatosan át kell haladnia ezen a csatornán. Mert csak akkor tartja karban a mi életünket. Ha néhány napot kell eledel nélkül, étel nélkül meglennünk, azt hiszem, hogy igen feszültek lennénk, éhesek lennénk. Ugyanilyen éhséggel kellene éhezni az Isten igéjét, ugyanígy naponta kellene a lelkünk táplálékáról is gondoskodnunk. A lelkünk folyamatos, jól tápláltságot igényel. Forrásnak kell fölfakadni az életünkben, hogy az életünk gyümölcsöt termő legyen. Szól az Isten, eljuthat hozzánk az ő igéje. Mi volt a második dolog, amiben előttünk jártak példaként a kolossébeliek? Meghallották a hozzájuk eljutó evangéliumot. Meghallották, testvérek. Nem csak hallottak, nem csak a fejük fölött röpködött el a szó, az evangélium, hanem Pál ige hirdetése, Epafrász ige hirdetése nyomán a fülüktől a szívükig jutott el az ige. Eljutott hozzájuk, és meghallották. Milyen nagy különbség van a hallani és a meghallani között. Halkhívása, az Úr Jézus halkhívása eljuthat a fülünktől végre a szívünkig. Meghallották, amit az Isten csak nekik szólt. És ti meghallhatjátok ma este, amit az Isten csak nektek szól. Egyedül, csak is személyesen nektek. Jézus Krisztusért megbékéltettelek önmagammal. Jézus Krisztusért nem számolom neked a bűneidet. Szeretlek téged, és magamhoz fogadlak. És mi volt a harmadik dolog, amit a kolossébeliek tettek? Eljutott hozzájuk az evangélium, meghallották, és így ismerték meg igazán az Isten kegyelmét. Bármi volt eddig, bárhogyan éltek, bárhonnan jöttek ezek az emberek. Új, tiszta lappal indulhattak el. És ugyanezt mondja nekünk is az ige, hogy a bűneid terhét leteheted, a megfáradt életed, a keserűségeidet leteheted. Jézus keresztjénél meg lehet szabadulni minden ilyen tehertől. Nem kell magaddal hordoznod, mert a tenger mélyére dobta azokat. Nálam, Krisztusért leteheted azokat, amelyek megkeserítik az életedet, amelyek nap mint nap megújulnak benned, amelyek miatt nap mint nap ostromlod az eged és az embertársaidat. Azt akarom, hogy élj. Igen, testvérek, nekünk nem egy büntető Istenünk van, hanem egy szerető, kegyelmes és irgalmas Istenünk. Az ő irgalma nagyobb, mint ahogy az ég és a föld távolsága. Az ő irgalma napról napra megújul. Az ő szeretete nem a bűneink szerint adagolódik nekünk, hanem azt mondja, hogy értsd meg. Ez az evangélium, hogy Jézus Krisztus érted, halt meg a kereszten, és érted, támadott fel. Fogadd el végre ezt a kegyelmet, mert így érhetsz újra és újra, nap mint nap, örömteli életet. Ez az az evangélium, amely Pál apostol szavaival élve az egész világon gyümölcsöt terem. A hit, a remény és a szeretet hármas gyümölcsét. Ha végigolvassuk az ige szakaszt, rátalálunk e háromra. Igaz, hogy rejtve, testvérek, de ugyanúgy, ahogy a szeretet himnusza végződik, a hit, a remény és a szeretet hármas gyümölcse gyönyörűen bele van rejtve a Kolossiakhoz írott levél első részében. Hálát adunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek, és azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyben. Ez az a három gyümölcs, amelyről hálát adó levél érkezik, nem a mi postaládánkba, hanem az Isten mennyei postaládájába. Ez az a három tulajdonság, a hit, remény, szeretet, amely annak az embernek a tulajdonsága, akiben bizonyítottan működik az Isten. Ez az a három tulajdonság, amely nem öröklött, nem genetikus, nem velünk született, hanem kapni lehet a mindenható Istentől. Igen érdekes, testvérek, hogy nagyon sokan e három gyümölcsöt, e hármat teljesen külön választják egymástól. Beszélnek külön hitről, külön reményről és külön szeretetről. Mintha lenne csak külön hívő ember, mintha lenne csak külön szerető ember, és mintha lenne csak külön önmagában reménykedő ember. És milyen téves a gondolkodásunk, ha így gondolkodunk. Nem választható külön, és nem lehet csak az egyikkel rendelkezni. Olyan nincs, hogyha valaki az Isten lakóhelye, akiben az Isten él, az csak az egyik gyümölcsöt termi meg. Hanem ez a három együtt és elválaszthatatlanul megterem a mi életünkben. Nézzük csak a hit. Ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok, írja a korintusi levélben, a szeretet himnuszában Pál apostol. Vagy a jánosi levelet. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Hit létezhet önmagában? Létezhet csak úgy, hogy valaki a szeretet és a remény gyümölcsét nem termi meg mellé? Vagy nézzük a szeretetet. A szeretetet a lélektől kapja az ember, attól az Istentől, akiben hisz. Csak aki átélte, hogy őt mennyire szereti az Isten, hogy őt a bűnei ellenére, gonoszságai ellenére is magához fogadja, azt tudja a másik embert is szeretni. Aki rádöbben arra, hogy az Isten nem személyválogató, hogy engem így minden hibám ellenére elfogadott, azt tudja a másik embert, akit lát, a hibái ellenére is újra és újra szeretni. Mert milyen az igazi szeretet? Képes arra, hogy újra és újra szerethetőnek lássa a másikat. Mert a szeretet elfedezi a vétket. Letakarja. Eltakarja, elfedezi azt a bűnt, amely emlékeztethetne engem arra, hogy ez a valaki megbántott. Aki átélte, hogy az Isten így fedezte el az ő bűneit, az képes arra, hogy ugyanígy szeresse embertársát is. Olyan szeretettel, amely az ellene elkövetett bűnöket, keserűséget okozó cselekezeteket képes a tenger mélyére dobni. Mindent, ami fájdalmat okozott neki. És képes másnap újra szeretni, és képes másnap újra szerethetőnek látni azt a másikat. Abban olyan szeretet van, amely nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, és nem keresi a maga hasznát. Szeretet, amely nem zengő, ércű, pengő, cimbalmú szavakban szólal meg, hanem csendesen testet ölt. És itt a harmadik gyümölcs, a remény. A remény hal meg utoljára, ismerős ez a mondás. De sok meghalt reményű ember van. De sok olyan ember kiállt fel, hogy nem tudok már reménykedni semmiben. Nem tud reménykedni, ezért nem tud hinni sem. Mert mindez, amit látott, az elkeserítette, és ezért már képtelen remélni abban, amit egyáltalán nem is láthat. Nem tud hinni senkiben és semmiben. És nem tud szeretni sem a reményt vesztett ember, mert nem tud bízni abban, hogy a másik is szereti őt. Aki elveszítette a reményét, akiben meghalt a szeretet, hiába ez volt az utolsó, az sem hinni, sem szeretni nem tud. Önmagában nincs hát hit, mert halott a cselekedetek nélkül, és szeretetben és a reményben teljesedik ki. A mi hitünknek meg kell látszódnia abban, hogy meg tud újulni a szeretetem, és meg kell látszódnia abban, hogy remélem a nem látható dolgok létét is. Hát hogyan is tud hinni valaki, aki nem hisz, nem reméli azt, hogy örök élete van, hogy majd fenn a mennyben, a boldog lelkek seregében én is együtt örvendezhetem, hazaköltözött szeretteimmel együtt, hogy Jézus Krisztusért örök életem van. Milyen hit az, amelyben nincs benne ez a reménység? Önmagában nincs remény, mert hit és szeretet nélkül nincs jövőkép sem. Pedig a szeretet himnuszában azt olvassuk, testvérek, hogy a szeretet mindent remél. És önmagában nincs szeretet sem, mert Isten szeretetéről merít, és megújuló reménysége tekint előre. Reméli, hogy a másik egyszer csak megérti végre, hogy én tiszta szívű, tiszta szívből és minden hátsó szándék nélkül szeretem. Testvérek, eljutott hozzánk ez a levél. Nem mondhatjuk, hogy nem hallottuk az evangéliumot. Eljutott, és most jusson el a szívünkig is. Halljuk meg, amit személyesen hozzánk szólt az Isten, és ismerjük meg igazán az Isten hozzánk lehajló kegyelmét. Mert akkor, és csak is akkor lesz az életünk olyan gyümölcsöző élet, amelyért sokak hála imája száll majd fel a mennybe. Hálát adok, érted? Hálát adok, mert látom az életedből a hitet, a reményt és a szeretetet. Amen. Mennyei édesatyánk, mikor rácsodálkozunk a te igédre és hozzánk szóló üzeneteidre, gyakran kell némán megállnunk előtted, elakad a szavunk is, szívünk és gondolataink is megáll egy percre, pillanatra, mert látnunk kell, hogy hatalmas és bővölködő a te igazságod. És a te igazságod olyan, amely igazi hű tükröt tart elénk. Te látod, hogy mennyire szeretnénk mi is ilyen gyümölcsöző életet élni. De hol az egyik gyümölcsöt veszítjük el, hol a másikat. Hol a hitünk kisebbedik, csökken, egyre kisebbé. hol a szeretetünk fogy el, mert elfogy a türelem, elfogy a bölcsesség, hol pedig a reménységünk hal meg és pusztul el. Urunk Istenünk, arra kérünk most téged, hogy segíts és támogass bennünket. Add, hogy képesek legyünk ragaszkodni a te ígédhez, nap mint nap belekapaszkodni üzeneteidbe, hogy így ezáltal ezeket a gyümölcsöket is megteremjük. Jöjj el velünk otthonunkba, és add, hogy először családunk körébe tudjuk megmutatni ezeket a drága gyümölcsöket. Növeld a mi hitünket, erősítsd a mi szeretetünket, és erősítsd a mi reménységünket is, amely gyakran elfogy az életünkből. Úr Jézus Krisztus, légy velünk az éjszakában, és a te kezedbe tesszük le életünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül a legnagyobb a szeretet. És mindezek után az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.